Útvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Őri Ajándék orvossal, egyetemi adjunktussal, Patkoló Éva beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában dr. Őri Ajándék orvost, egyetemi adjunktust.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
Nagyon szép és ritka keresztneve van. Én azt hittem, hogy ez valami újfajta név, nagyon sok új keresztnév kering mostanában, amiről nem is hallottunk. Utána néztem a világhálón, és ott azt találtam, hogy az Árpád korban gyakori név volt. Hogyan választották a szülei ezt a nevet? Egyébként azt is olvastam, hogy azt jelenti, hogy Isten örömet szerző ajándéka.
Hát, hogyha csak magára a szóra gondolunk, akkor nem meglepő ez a magyarázat, és az én esetemben is egyébként ez a magyarázat. Egy kicsit kiegészítve, ha bővebb lére szeretném ereszteni a történetet, akkor azzal, hogy az édesapám családjához kötődik az a típusú névadási hagyomány, hogy olyan magyar nevet kapjanak a gyermekek, ami nem fordítható le idegen nyelvre. Tehát míg manapság a Jennifer, Noel és egyéb nemzetközi nevek vannak divatba, addig igaz ugyan generációkkal ezelőtt, de a mi családunkban az honosodott meg, hogy ős magyar vagy legalábbis eredeti magyar neveket kapjanak a gyerekek is. Ennek pont, hogy egy nemzetközi megtapasztalás volt az eredője. Az apai nagypapám Svájcban tanult német nyelvterületen, és ott ő Miklós volt, Nikolausnak szólították, és ezt úgy érezte, hogy ez nem ő, és ezért ő elhatározta, hogy az ő gyerekeinek magyar nevet fog adni, és így lett a három fia Karácson, Ajándok és Őrs, illetőleg még volt egy elsőszülött fia, aki igazán a születése után talán csak egy órát élt, és őt Turulnak nevezték. És aztán ez a hagyomány folytatódott tovább a mi családunkba, hogy az én édesapám Ajándok, és akkor ők is megpróbálták már akkor ugye egy másik érában, ugye a kommunizmus időszaka alatt ezt a magyar vonatkozást fenntartani. Mi hatan vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb Ajándék, és akkor a legidősebb öcsém Lél, aztán jött Emese, Zsuzsanna, ő egy kakukk tojás, és aztán Álmos és Csobán, és ő Sávoly lett volna, az igazat megvalva, de az édesanyám elgyengült, és nem merte a szüléskor ezt a nevet mondani, és hogy tényleg problémás lett volna, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy mi szerettük volna ezt a hagyományt folytatni, és ezért megkérvényeztük, amikor én várandós voltam a második gyermekemmel, hogyha lány lesz, akkor a Sávoly nevet adhatnánk-e neki, ez volt a szüleimnek az álma. És akkor azt a választ kaptuk, hogy hogyha megnézzük a földrajzi nevek 77-es etimológiai szótárát, akkor a Saul, az egy település, Sávoly, az egy település név, ami akkor Saulnak volt írva, és nyilvánvaló, hogy ez a Saul férfi névből származik, és ezért a Sávoly csak egy férfi név lehet, női nem. Úgyhogy, mivel mi ezt női névként ismertük, ezért a születendő fiunk nem ezt a nevet kapta, hanem Bulcsú lett. És hát ez a
azt se lehet lefordítani.
Azt se lehet lefordítani, igen, az is magyar és Gellért a keresztneve, úgyhogy a mi családunkban aztán így alakult ez a hagyomány.
Az édesapja a dr. Őri Ajándok, ismert orvos, a magyar akupunktúrás orvoslás úttörője volt, sajnos már nincs közöttünk. Az ő példáját követve lett orvos?
Hát az ember nem menekülhet a szülei példája alól. Alapvetően ugye egy családban növünk fel, élünk, onnan kapjuk a mintáinkat, és hát ebből kifolyólag nem is annyira az orvoslás, mint inkább a hagyományos kínai orvoslás volt vonzó számomra gimnazista koromban, és az is leginkább azért, mert úgy éreztem, hogy ez a művészettel van kapcsolatban, és ez a művészet, ez abban nyilvánul meg, hogy ott az orvos és a beteg közötti kapcsolat, az egy 100%-osan személyre szabott kapcsolat, egy olyan forma, amiben az orvos egy olyan tárházból válogat, amit saját magán, mint egyéniségen szűr át, és arra a betegre hangolja rá, akivel ezt a gyógyító kapcsolatot kialakítja. És ez fantasztikus egyébként, tehát ez egy olyan különleges dolog, amit nyugaton nem tudunk megtapasztalni, mert a mi medicinánk az sokkal szűkebb és szigorúbb keretek közé van szabva, hogy sem egy ilyet lehetővé tegyen.
Tehát akkor az édesapja szellemi örököse. Az édesanyja milyen szerepet játszott az önök a gyerekek életében?
Az édesanyánk nagyon jelentős szerepet játszott az életünkben. Az édesanyánk például volt minden, ami zene. Tehát nálunk azt kell tudni a mi családunkról, hogy mindannyian tanultunk zenélni, ki hosszabb, ki rövidebb ideig. A lélőcsém például kürtölt, mint ugye Lehel kürtje, tehát hogy ez egy jellegzetes dolog. Én pedig hegedültem, mint az édesanyám is, és Emese húgom hegedült is, először aztán furujázott is, és a Zsuzsi húgom, aki a legfiatalabb húgom, ő meg zongorázott olyannyira, hogy a zongora művész lett, meg orgona művész is. Tehát ezt a nagyon erős zenei vonalat, ami ugye egy művészeti ág, ezt az édesanyámnak köszönhetjük, illetve azt az áldozatkész szeretetet is, amivel ő minket minden külön órára elvitt, amivel ő egyébként az egész életét nekünk szentelte, hiszen bár ő tanár végzettségű, ő praktikusan nem tanított iskolába, hanem ugye otthon volt velünk, mert mi hatan vagyunk testvérek, köztem is a legfiatalabb öcsém között 18 évkor különbséggel, úgyhogy elég jelentős.
Hívő katolikus családba született, ezt az édesapjától tudhatjuk, ő volt ebben a műsorunkban is vendég, ő is. Töretlen volt-e az önhite, vagy voltak esetleg megingások?
Hát azt hiszem, hogy amikor az ember felnő, akkor ha csak a hite nem alakul át egy személyes töltetű kapcsolattá, akkor elsorvad. Mert amikor belenövünk valamibe, akkor az olyan természetes, az úgy van, úgy bele se gondolunk. Aztán utána, amikor felnövünk, akkor át kell alakuljon az egész életünk, és én olyan, ezt nem mondhatom szerencsének, mert ez a kegyelem maga, tehát hogy végül is nekem sikerült az, hogy ez így átalakuljon és személyessé váljon.
Ezt azért is kérdezem, mert tinédzserkorban azért előfordulna, hogy a gyerekek egy kicsit eltávolodnak.
Tinédzserkor, ez egy érdekes kérdés, én a patronába jártam, és a fiatalok azok lázadók ebben a korszakukban, és sokkal érzékenyebbek mindenféle igazságtalanságra. És valahogy alapvetően, hogyha maga az iskola egy katolikus keresztény iskola, akkor az elvárásaink is talán sokkal magasabbak. De azt hiszem, hogy a tinédzser szűrője mindig nagyon speciális. És én csak úgy visszagondolva tapasztaltam azt meg, hogy mi egy milyen különleges, kiváltságos, mint egy burokban levő helyzetben voltunk abban az időben. És értelemszerűen, mivel ez egy keresztény közösség, ezért én úgy érzem, hogy a hangsúlyt arra fektették, hogy mi a közösséget tudjuk szolgálni. Kevésbé az egónak a kibontakoztatására, ami teljesen összhangban van a nevelési elvekkel, mégis egy tinédzser az vágyik arra, hogy az ő egyénisége kibontakozzon, és így tovább. Szóval ezért valóban vannak töréspontok, és nyilván nekem is van mindenféle személyes emlékem, sőt, olyasmire is emlékszem, tehát ami egyébként legmeghatározóbb, és ez nem a patronához kötődik, hanem inkább a közvetlenül utána levő időszakhoz, hogy már nem is annyira közvetlenül, mert már éppen akkor már befejeztem az orvosi egyetemet, és hogy megyek a húsvéti szertartásokra, és hogy nem tudom, hogy melyik nap mi van. És arról sincs képem, hogy mennyire hosszú lesz. és emlékszem erre az élményre, ami most már értelemszerűen egyáltalán nincsen, de hát akkor tájt volt, és ez is azt mutatja, hogy mennyire formalitássá vált, bár a külsőségeitől nem váltam el soha, de mégis az egyéni töblete vagy tartalma az akkor tájt úgy meggyengült.
És mikor sikerült visszatérni?
Hát amikor a férjemet megismertem.
Akkor ő volt ebben segítségére?
Igen, igen, igen. Ő volt ebben segítségemre, ő nagyon erős ferences kötődésekkel rendelkezik, és talán az ő életében sose volt ilyen töréspont, úgyhogy igen.
És a gyerekek, az önök gyerekei?
Ők? A mi gyerekeink ismét egy másik generáció. Én bennem nagyon erősen az van, hogy ugye én egy olyan általános iskolába jártam, ami abszolút ilyen kommunista elvek szerint nevelte a gyerekeket. Ez az iskola volt hozzánk legközelebb, és És emlékszem, hogy megalázták az egyik osztálytársnőmet, hogy keresztet viselt a nyakában, a nyakláncon, és akkor azt mondta neki az énektanárnő, hogy csúszni-mászni azt a templomban kell is, vegye le, és szóval annyi megaláztatás volt, hogy én bennem volt nagyon mélyről egy alapvető félelem. De a mi gyerekeink, ők már egészen, tehát a családba is úgy szocializálódtak, hogy mindig imádkozunk, és utána a közösségbe is úgy kezdtek el járni, hogy a budavári Kolping óvodába járt a két nagyobb gyermekem, tehát az ő számukra annyira természetes volt, hogy beépül a vallás és a hit egyben az életükben, hogy például simán a fiam felhozta útközben, hogy nem érti, hogy miért vannak vakok, hiszen Jézus sárral megkente a szemét, és látott, és ezt meg lehet csinálni. És én csak tudom, hogy ültem a villamoson, nem szóltam semmit, tömve volt, és ő pedig olyan szabadon is szépen mondta. Tehát ők már az a generáció, akik úgy nőnek föl, hogy kisgyerekkorukban nem félelmek között gyakorolták
nem a vallásukat. Nem alázzák meg őket már.
Nem teljesen igaz, mert a világ most is más, uh-huh. és lehet, hogy egyre idegenebb, tehát lehet, hogy egyre rosszabb a helyzet. Voltak olyan táborok, de akkor ők már nagyobbak voltak, ahol találkoztak, ahol kifejezetten szóba jött a hit, és ők kiálltak mellette, és azért őket szóval bántalmazták. De mégis az a pici gyerekkor, ami olyan nagyon elevenen megmarad az emberbe, az nagyon nyugodtan és kiegyensúlyozottan erről szólt, és az ő életükbe ez most is iránymutató, pedig most már 18 és lassan 17 évesek a nagyok.
Beszéljünk egy kicsit a jelenlegi munkájáról. A Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének oktatója, az integratív medicina tanszéki csoport vezetője. De mi is ez az integratív medicina?
Hát az én integratív medicina iránti elköteleződésem az a családomból jön. Mert mi otthon mindig az akupunktúrát vagy az akupresszúrát használtuk, hogyha bármilyen gondunk volt. Tehát emlékszem, tinédzser koromban, nyári táborba mentünk, akkor biztos, hogy mi masszíroztuk a Hanyingerre, a szívburok 6-os pontot, a gyomorrontásnál, a gyomor 36-ost, és általában minden ilyen alapvető problémán tudtunk segíteni. Mi nem szedtünk gyógyszert soha, ezért ez úgy egészen belénk ivódott, hogy ezt használjuk. De ez a módszer, ez egy komplementer eljárás, egy természetgyógyászati módszer. Egyébként szép a magyar kifejezés, hogy természetgyógyászat, csak amikor megpróbáljuk a nemzetközi elnevezéshez igazítani, akkor komplementer medicinává válik, aminek meg az a definíciója, hogy nem gyakoroljuk, nem csináljuk, nem része, és így tovább. És talán erre a típusú elkülönülésre egy reakció világszerte, az USA-ban már a 90-es évektől kezdve, hogy integráljuk inkább. És az integráció nem könnyű, mert amikor van egy uralkodó egészségügyi rendszer, akkor az nem enged be mást, mert az veszélyezteti az érdekeit például, vagy azért is, mert a koncepciója annyira különbözik az övétől, hogy nem talál közös pontot. És hogyha megpróbál közös pontot keresni, például tudományos evidenciák, akkor az a másik, például a hagyományos kínai orvoslás, az elveszíti a saját jellegzetességeit, mert rákényszerítenek egy olyan formát, ami nem a sajátja. Na, az integratív medicina ezt próbálja olyan értelemben feloldani, hogy nyitni a természetgyógyászati eljárások felé, és mindazt, ami használható, beleintegrálni abba a rendszerbe, amiben dolgozunk. És ez egyébként nagyon fontos, mert most per pillanat a beteg ember, vagy valaki, aki úgy érzi, hogy fejleszteni szeretné még az egészségét, az megkeresi a természetgyógyászokat, de nem mondja el az orvosnak. A betegek pontosan tudják, hogy kinek lehet elmondani, mert az orvos úgy reagálna rá, ami nem kedvező. És ezáltal egy olyan szelete az egészség fejlesztésének, illetőleg a gyógyításnak, az kimarad az orvosok nézőpontjából, ami pedig egy nagyon fontos és hasznos szelet, egyrészt költséghatékony, másrészt sokkal finomabb eszköztárat alkalmaz, mint a gyógyszeres vagy a műtéti megközelítés. Harmadrészt ugye mondhatnánk az életmód része, ami nyugati orvostudományunknak, de azon kívül, hogy mondjuk adott esetben egy házi orvos azt mondja, hogy táplálkozzon egészségesen, mozogjon többet. Ezen kívül nagyon más iránymutatást nem kapunk, és hogyha nem kapunk, akkor azt nem tudjuk alkalmazni, mert egyedül vagyunk. Ezért lényeges, hogy megtanuljunk együtt dolgozni a természetgyógyászokkal, és ez egyébként az édesapámnak úgy szintén az egyik nagy álma volt, hogy ki lehessen írni orvosi rendelőkre, hogy természetgyógyásszal együtt dolgozó orvos. Egyébként kiírás nélkül is tudják a betegek, hogy ki az, de mégis ez nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent. És akkor ennek egy továbbfejlesztése lenne majd az integratív medicina licenc, amikor azok a szakorvosok, akiket érdekelnek a természetgyógyászati módszerek, sőt saját maguk is adott esetben szeretnének ilyesmivel foglalkozni, azok elvégeznek egy olyan továbbképzést, amiben ő nekik sok-sok saját élményük keletkezik arra, hogy mit is tudnak hozzátenni ezek a szelíd gyógymódok az egészségünkhöz, és akkor utána ők is elkezdhetnék alkalmazni.
Ez egy előrelépés, hogy az egyetemen van egy ilyen csoport?
Ez egy nagy előrelépés.
Ehhez önnek mennyiben volt köze?
Hát sok. Sok közöm volt hozzá, de alapvetően, még hogyha bennem van is az igény, meg a tudás, vagy a rálátás erre a területre, hogyha az egyetem vezetésének az elképzeléseivel nem egyezik, akkor ebből semmi nem lett volna, de az egyetem vezetése úgy változott meg az utóbbi időben, mikor Merkeli professzor úr lett a rektorunk, hogy nyitottá vált mindazokra a módszerekre, amiket az orvostanhallgatók, a leendő orvosok, vagy a jelenlegi orvosok hasznosnak éreznek, akár a saját egészségük, akár a betegeik egészségének a szempontjából, és ez így jöhetett létre ez a tanszéki csoport, azzal a feltétellel, hogy én kvázi bizonyítom, hogy erre van érdeklődés. És van.
Akkor lehet, hogy a jövőben ebben a csoportban végzett hallgatók körében nem lesz egy olyan ellenállás a természetgyógyászattal szemben?
A hallgatók körében nagyon nagy ellenállás nincs, szerintem. Tehát kevés olyan van, de vannak ilyenek, akik már az egyetemi tanulmányaik alatt beleássák magukat a különböző természetgyógyászati módszerekbe. Például nagyon-nagyon sokan vannak, akik felveszik nálam, ezek szabadon választható tárgyak, a hagyományos kínai orvoslást, magyar és angol nyelven egyaránt. Tehát most például közel 200 magyar hallgatót tanítottam az elmúlt évben erre a tárgyra. Tehát az érdeklődés meg a nyitottság megvan. Inkább az idősödő korosztály az, aki rááll már egy csapás irányra, és már nehezen nyit, vagy nehezen változtat. Tehát igen, egy szemléletváltást el fogunk tudni indítani, remélem.
Oktat az egyetemen, gyógyít, van 3 gyermeke, és még a Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület elnöke is. Mi ad erőt, meg időt, meg energiát mindehez?
A közösség, amiben élek. Tehát az erőt az adja, hogy nagyon támogató családom van. Elsősorban ugye a férjem, ő nagyon mindig is mellettem állt, és ő egy olyan ember, akinek olyan éles látása van, nem a szó biológiai értelmében, hanem a lényeg látása az olyan fantasztikus és olyan támogató, hogy ő mellette azt érezhetem, hogy felszabadultan növekedhetek abba az irányba, ami engem érdekel, és mindent meg lehet vele beszélni. És ugyanilyenek a nagy gyerekeim is, tehát abban a szerencsében van részem, hogy 2 nagy gyerekem mellé született egy kicsi, aki most megy majd iskolába szeptemberben, és praktikusan nálunk az egész család, minthogyha őt nevelni, vagy szeretné, tehát hogy ő úgy sosincs egyedül, nem egyke, viszont nekem olyan segítségem van a nagyok személyében, hogy igazán még ezt teszi lehetővé, hogy szinte minden órám délután van, és a rendelésem is per pillanat délutános, tehát hogy igazán ők nagyon sokat foglalkoznak az ajnácskával, aki a legkisebb.
Azt említettem, hogy a Magyar Akupunktúra és a Moxaterápiás Egyesület elnöke, de akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez milyen elfoglaltságot jelent, vagy mi is ez az egyesület?
Ezt az egyesületet az édesapám hozta létre, azért, hogy az akupunktúrával kapcsolatos kutatásokat és klinikai munkát egyesületi szintre emelje, és ez egy olyan egyesület, ami Magyarországon egyedüliként tagja a World Federation of Acupuncture Societies-nek, tehát hogy a világ akupunktúrás szervezeteinek. És azt a célt szolgálta az utóbbi években, évtizedekben, hogy azokat a mozgalmakat, amiket az édesapám elindított, ilyen ugye a 312 meridián torna, vagy ilyen a fülakupunktúrás addiktológia, ezeket non-profit módon tudjuk végezni. Tehát az adományokból lehetett finanszírozni például a rendelőben rendszeresen zajló fülakupunktúrás kezeléseket, vagy ugyanígy, hogyha meridián torna találkozó volt például összejövetelek, akkor annak a költségeit, és így tovább. Tehát igazán ez azt a célt szolgálta az édesapám terveiben, hogy az akupunktúrával kapcsolatos klinikai és kutatási dolgokat összefogja.
Csak röviden a Meridian tornáról azért ejtsünk néhány szót, mert ez is egy úttörő vállalkozás, az édesapja nevéhez kötődik, és ebből az is kiderül, hogy szívügye volt az emberek egészsége, és ez egy ingyenes dolog, hogy ez...
Mind a kettő abszolút alapvető tétel az édesapám életében, az egyik ez a non-profit lét. Tehát az, hogy anyagi javakhoz nem ragaszkodik, azokat nem gyűjti, azokat praktikusan elutasítja. Ez egyébként halála előtt sok évvel is már foglalkoztatta, hogy Nagy Sándort állítólag úgy temették el, hogy a kezei kilógtak a koporsóból, hogy üres, tehát hogy nem visz magával semmit a más világra. És ez a non-profit szemlélet, ez nagyon benne volt. Tehát a Meridian tornát országszerte önkéntesek végzik, akik semmiféle anyagi javat nem kérnek, nem igényelnek azért a tudásért, amit ők átadnak mindazoknak, akik tenni szeretnének az egészségükért. Mert ez egy olyan torna, egy mindössze 20 perces torna, aminek kínai gyökerei vannak, és kifejezetten az egészség megőrzésére, fejlesztésére összpontosít. És ez ismernünk kell azt a típusú kínai logikát, hogy a kínaiak nem várják meg, hogy a betegség kialakuljon. Azt mondják, hogy ha az ellenség már betört az országba, már nagyon késő hadsereget gyűjteni, hanem nekünk tevékenynek kell lennünk, hogy egészségesek maradhassunk, mert ha már megbetegedtünk, többet nem leszünk olyan egészségesek, mint voltunk. És ehhez a hárommal, három akupunktúrás pontot masszírozunk, az eggyel a hasi légzést gyakoroljuk, és ezáltal, amellett, hogy számos zsigeri szervekre való jótékony hatása is van, végig masszírozzuk a hasunkon futó meridiánokat, a kettő pedig egy kétlábas guggolás, abszolút nem igényel ez az egész semmilyen eszközös felszereltséget, nincs helyigénye, szabadban végezhető, és bárki csinálni tudja a képességeinek megfelelően. Egyre szaporodnak ezek a körök, és ez jó, mert ezek az emberek egészségtudatosak. És ez adta nekem azt az ötletet, hogyha valaki ilyen egészségtudatosan él, és ténylegesen, tehát az édesapám is minden nap meridián tornázott legalább egyszer, volt, hogy kétszer is, és minden nap futott is, tehát tényleg mozgás szempontjából nagyon sokat tett az egészségért, vagy ebből a szempontból is. Tehát, hogyha valaki ezt csinálja, és mondjuk beüt a COVID, akkor az hogyan hat arra az ember? És én azt feltételeztem magamban, hogy ha valaki ennyire tudatosan odafigyel az egészségére, az kevésbé fog stresszelni ettől a helyzettől. És ezt meg is vizsgáltuk egy tudományos kutatás keretei közül, és be is igazolódtak ezek a feltételezéseink, nem csak fizikailag örventek jobb egészségnek azok, akik meridián tornáztak, hanem szellemileg is, lelkileg is, érzelmileg is sokkal-sokkal jobb helyzetben voltak, mint azok, akik nem csinálták rendszeresen ezt a tornát, vagy csak nagyon ritkán csinálták.
Hozott nekünk egy igét is, melyik lenne az?
Természetesen az ember életének a változásával változhatnak az igék, de most éppen ezt az igét tartom aktuálisnak. De a jámbor férfiak emléke nem enyészett el. Javaik gyermekeikkel fennmaradnak, szent örökségük unokáiknál sem vészel, mert ivadékaik az isteni szövetség részesei maradnak, és kedvükért még fiaiknak fiai is. Sirák fiából van ez az idézet, és a személyes élményem, ami hozzá társul, az egy interjú. Egy interjú, ami május végén történt, és én kezdeményeztem, és én megadtam a témákat, hogy miről szeretnék beszélni, és rettegtem. Rettegtem attól, hogy mi van, hogyha nem tudok válaszolni a kérdésekre, és ahogy leültem az épület előtt a padra, és elővettem az aznapi olvasmányokat, és elolvastam, és akkor hirtelen minden teher leesett a mellkasomról, és azt éreztem, hogy igen, erről van szó. Ha megvannak a gyökereim, ugye, ahogy a régi mondás is tartja, hogy a nemesség kötelez, ha megvannak a gyökereim, akkor megkapom hozzá a tudást is. Csak ennek a tudásnak a Jóisten szándékait kell szolgálnia, és hogyha ezzel tudom a Jóisten akaratát megvalósítani, továbbvinni, akkor én megkapom hozzá az erőt, megkapom a tehetséget, és így indulhatott el útjára az interjú során, mint egy a spontán beszélgetésből kibontakozva, az az egészségbónusz program, amit az édesapám álmodott meg, de aminek a megvalósítása most egy teljesen más úton fog elindulni, mint ahogy ő azt tervezte. Ez az egészségbónusz, ez arról szól, hogy ha valaki tesz aktívan az egészségéért, akkor az kapjon valamiféle honoráriumot. Lehetne ez egy kevesebb TB hozzájárulás fizetése, vagy lehetne valami egyéb prevenciós program. Most a bónusz, amit adni tudunk, az egy olyan tudományos vizsgálat, aminek keretén belül például a stresszhormon szintjét és más egyéb az egészséggel összefüggő laborértékeit mérni tudjuk, és emellett megnézzük azt is, hogy lelkileg, fizikailag hogy lesz, hogyha ezt a tornát fél éven keresztül végzi. Így mi magunk tudunk objektív tükröt állítani azok elé, akik ezt a prevenciós egészségmegőrző módszert hajlandónak hűséggel, kitartással csinálni a mindennapjaikban egy fél évig. Mindez azért is lényeges, ez a szentírási rész, és az, hogy én ezzel aznap reggel találkoztam, mert ezen a részen keresztül az Isten egészen közvetlenül szólt hozzám. És egyébként szól azóta is, minden nap elolvasom az olvasmányokat. Fontos azt tudnunk, hogy az életünk az a mindennapokban gyakran öntudatlanul történik velünk, de hogyha engedjük, hogy Isten személyes kapcsolatba lépjen velünk, akkor a tudatosságnak egy új útja nyílik meg előttünk, és nincs más dolgunk, mint az ő útmutatására hagyatkozni.
Dr. Őri Ajándék orvossal, egyetemi adjunktussal Patkoló Éva beszélgetett.
Mária Rádió.